Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társ István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
A miniszteri rendelet, amit Klebersberg 1927-ben adott ki, nem engedte, hogy minden karra nők beiratkozzanak.
Bár a nők előtt már 1895-ben megnyílt az egyetemi oktatás bizonyos szegmense, az út a diplomáig rögös maradt. Még a fiúk számára a tanulás a biztos karrier ígérete volt, a lányok esetében gyakran a művelt háziasszony eszménye lebegett a döntéshozók szeme előtt. 1926-ban az egyetemi hallgatóknak csupán mintegy 10%-a volt nő, és bizonyos karok, például a jogi vagy egyes mérnöki szakok továbbra is zárva maradtak előttük. Ez az egyik témánk, a másik pedig a századik Nyugat-Európába induló gyermekvonat. Tartsanak velünk!
Száz éve történt. Új világrend születik.
Segélyakciónak indult, de sokkal több lett belőle, mind az egyénnek, a gyermeknek, mind a családnak, mind pedig az országnak. Gyermekvonatok Nyugat-Európában.
Magyarország kitörési pontja pont ez a kulturális terület, és azokkal az országok felé nyitás, akikkel régebb óta megvolt a kapcsolat, de nem olyan aktív is, például a holland kapcsolatokban látta a jövőt.
Lányok az iskolapadban. A helyzet javult, de korán sem ideális.
A lányok középfokú iskolázottsága végig a korszakban alatta marad a fiúk arányának. Nagyságrendileg 50 ezer fiú jár klasszikus középiskolában, míg a lány középiskolában nagyjából 13,5 ezer.
Száz éve történt.
A 20-as évek legelején már a műegyetemen is megjelentek a hölgyek, sőt, mert az első már diplomát is kapott, az első mérnök kisasszony, de hogyha mondjuk a középiskolai oktatást nézzük, akkor 1926-ban vagyunk. Koedukált képzésről beszélünk, vagy kifejezetten vannak leányiskolák?
26-ban fogadják el a leány középiskolákról és leány kollégiumokról szóló törvényt.
Nóbik Attila egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar, alkalmazott társadalom ismeret és kisebbségpolitikai intézet.
Előtte 2 évvel került sor a fiú középiskolák törvényi helyzetének rendezésére. Ugye ott 3 fiú középiskola típus jött létre, ezt talán csak a kontextus miatt érdemes megemlíteni, ugye a gimnázium, a reál gimnázium és a reál iskola, és a 20-as évek közepére már elodázhatatlanná vált a női középfokú oktatásnak a rendezése is, és ezért hosszas viták után kerül sor a törvény elfogadására, amelyben 2 középiskola típust rendez a törvény, a leány gimnáziumot és a leány líceumot. A leány gimnázium az alapvetően egy ilyen klasszikusabb, humanistább irányvonalú iskola típus volt, míg a leány líceum az a modern nyelvek, modern irodalom felé orientálódott.
Milyen végzettséget adott ez a 2 intézmény, illetve ugródeszka volt afelé, hogy majd felsőoktatási intézményekben tanuljanak tovább a hölgyek, vagy lehet azt mondani, hogy ez egyfajta végállomás volt?
Nagyon izgalmas időszak volt ez a középiskola ezzel számára, ugyanis a Klebersbergi időszakot megelőzően a fiú középiskolák, megint kezdjük itt, mert tulajdonképpen innen indul a történet, fiú középiskolák érettségie az nem egyformán jogosított a felsőoktatásra, a gimnáziumai másképp, mint a reáliskolái. 24-ben ezt egységesítik a fiúknál, és ezt az elvet veszi át a leány középiskolák érettségie is, tehát, hogy aki elvégezte a leány középiskolát, és érettségit is tett, ez nem volt szükségszerű, de azért nagyon sokan ezt megtették, azok tulajdonképpen hiszen a miniszteri rendeletben megszabott módon valóban felsőoktatásba tanulhattak tovább. Itt azonban érdemes hangsúlyozni, hogy a miniszteri rendelet, amit Klebersberg 1927-ben adott ki, nem engedte, hogy minden karra nők beiratkozzanak. Miközben az orvostudományi karokra vagy a bölcsészeti karokra korlátozás nélkül fölvehetők voltak, addig például a jogi államtudományi karra egyáltalán nem, illetve a műegyetem különböző karait illetően is megkötéseket tartalmazott a rendelet.
Hogyan alakult az arányok a felsőoktatásban? Erről vannak adatok? Erről tudunk beszélni?
Itt is nagyon érdekes tendencia figyelhető meg. Ugye 1895-ben születik meg az a miniszteri rendelet, amelyik engedi a felsőoktatás bizonyos szegmenseibe a lányokat. Ez az eredetileg tervezetnél szűkebb szegmens volt, tehát Vlasi Gyula, aki a miniszteri rendeletet megalkotta, kevesebb korlátozás szeretett volna. Onnantól jelennek meg a lányok, de az első időszakban az arányuk nagyon alacsony. Az első világháború hozza el a leányok áttörését a felsőoktatásban, ugye nagyon sok fiú hallgató a sorozás a háború miatt kiesik a felsőoktatásból ideiglenesen, vagy hát hosszabb távra, és helyüket az egyetemek leányokkal töltik föl részben. Úgyhogy az első világháború végére megemelkedik nagyon jelentősen a nőhallgatóknak az aránya, ez később okoz is problémát, amikor a háborúból visszatért fiatalok megjelennek az egyetemeken, úgyhogy a 20-as évek elejét alapvetően a leányok visszaszorítására irányuló törekvések jellemzik.
Ez 26-ban is így van, 100 évvel ezelőtt, vagy akkor már egy kicsit ez a helyzet változott?
26-ra néhány százalék ponttal emelkedik, tehát mondjuk a 22-23-as tanévben 8,3% a leányhallgatók aránya az egyetemeken, addig mondjuk a 26-27-es évben már 10,7%, tehát valamelyest emelkedik az arányuk. Majd aztán a gazdasági válság időszakában, ami azért már kicsit később van, ott újabb hullámzások jönnek, de ez már egy picit későbbi időszak.
A középiskolák azok mennyire voltak népszerűek a hölgyek esetében? Egyáltalán kitörési pont volt-e a tanulás a lányok esetében? Azt tudjuk, hogy a fiúkéban a 20-as években már bőven javában. Tehát, hogyha valami akarsz lenni, akkor tanulj, fiam, még akkor is, hogyha jó apádnak a szakmáját viszed tovább, akkor is érdemes tanulni. A lányok esetében ez így volt, ez elmondható volt?
Alapvetően igen. Leginkább arról van szó, hogy azért a lányok középfokú iskolázottsága végig a korszakban alatta marad a fiúk arányának. Vagy a klasszikus középiskolákat mondjam, ugye 31-32-ben, amikor ugye itt a Klebersbergi korszak végében járunk, tehát amikor beérnek a reformok, az iskolák átalakítása, nagyságrendileg 50 ezer fiú jár klasszikus középiskolában, gimnázium, reáliskola, reálgimnázium, míg a lány középiskolában nagyjából 13,5 ezer.
Mert a család más szerepet szánt a leányra?
Igen, tehát, hogy itt a társadalmi elvárások hatottak az irányba, hogy a lányok tovább tanuljanak. Ugyanakkor a tovább tanulás sem feltétlenül jelentette azt, hogy mondjuk belépni a végzettséggel elérhető értelmiségi pályára, tehát, hogy még a 20-as, 30-as években is azért a leányoktatásnak van egy olyan célja, hogy a művelt középosztálybeli leány, aki majd így aztán persze mondjuk a feleségi, háziasszonyi és egyébként a honleányi kötelezettségeit jobban tudja teljesíteni. De az is igaz, hogy például az egyel gyakorlatilag tekintető polgári iskolákban a leány tanulók száma meghaladja a fiú tanulók számát, tehát látható egy olyan stratégia, hogy azok a családok, amelyek megtehetik, azok iskoláztatják a lányaikat, akik jobban megtehetik, azok elküldik egy leány középiskolába, akik kevésbé, azok polgáriba, vagy felsőkereskedelmibe, vagy valamilyen szakiskolába, de azért végig látszik, és ez egy nagyon hosszú trend, hogy ha fiúk iskolázottsága fölülmúlja a lányok iskolázottságát, akár családon belül is, tehát számos olyan történetet ismerünk, hogy egy családon belül a fiút fölül iskolázzák a lányhoz képest, tehát mondjuk a fiú gimnáziumban jár a lány polgáriba, vagy akár még oda sem.
Mi múlott, hogy felvették-e vagy nem tanulmányi átlagon, hogyha most egyetemről, főiskoláról beszélünk, vagy itt is volt egyfajta zárt szám, mint ahogy a numerus clausus esetében, amely nem csak nulladik zsidó törvényként emlegetett törvény, hanem itt is azért a lányok számát is korlátozni próbálták, kívánták.
Igen, ennek is hosszú hagyományai voltak. Az eredeti rendelet, a Blasics féle 1895-ös rendelet még nem tartalmazott korlátozásokat, pusztán abból, hogy melyik kar vehetik föl, de hogy tanulmányi átlagban ilyen homályos megfogalmazásokat tartalmazott csak. A háború előtt már olyan rendeletek jöttek elő, amelyek csak jelesen érettségizett lányoknak a felvételét tették lehetővé automatikusan, majd ezt a polgári forradalom, illetve a tanácsköztársaság időszakában eltörlik. De a 20-as évek ilyen értelemben egyfajta valóban a numerus clausussal visszatér egyfajta létszámkorlátozás is. Főleg az orvoskarok voltak ennek az élenjárói, mert hogy eredetileg az orvoskarok, mind a vidéki, mind a pesti orvoskarok azok, ahol legnagyobb számban, legnagyobb arányban vannak jelen lányok. Ugyanakkor a visszatérő fiú hallgatókkal együtt ez a 20-as évek elejére nagy létszám problémákat okozott. Így tulajdonképpen például a pesti orvoskaron a 20-as évek nagy részében nem vesznek föl lány hallgatókat, hanem megvárják, hogy kifussanak azok az évfolyamok, amelyek már bent vannak. 20-as évek végére egészen lecsökken a leány hallgatók létszáma, majd onnantól kezd újra emelkedni.
A jövő héten innen folytatjuk, most lapszemle következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
Kik barátkoztak 1919 őszén a megszálló románokkal? 150 tanú kihallgatását kérte a védő a Robosz testvérek tárgyalásán. Elsősorban bizonyítani kívánja, hogy Budapest legelőkelőbb társasága sem tartotta ellenségnek a Budapestet megszálló románokat. E célból kéri felolvasni a társaság 1919. októberi számát, amelyben többek között ilyen részletek vannak. Estélyek, összejövetelek vannak a budapesti társaságokban a románok tiszteletére. 5 év óta nem voltak olyan impozáns mulatságok, mint amilyeneket a románok tiszteletére rendeztek a budapesti társaságok. A románok a bolsevisták leverésével igen nagy szolgálatot tettek hazánknak. Ezzel a cikkel akarja bizonyítani a védelem, hogy nem csak Robozék, hanem Budapest bizonyos előkelőbb körei is barátsággal fogadták a románokat. Wunderlichnét kitiltották a Sósfürdőből. A sashalmi delejező javasasszony megint beszéltett magáról. Úgy látszik, még nem tudott belenyugodni abba, hogy az ő csodája sem tartott 3 napnál tovább, és ma már nem csak a közvélemény, hanem a hatóságok is a kellő szigorral fordultak ellene. Miután a Dajka vizsgáló intézetben szerzett búvóhelyéről is kiemelték, Wunderlichné új menedék után nézett. Megjelent az Erzsébet Sósfürdő igazgatóságánál, és engedélyt kért arra, hogy állítólagos masszőr igazolványával ott folytasson praxist. A Sósfürdő igazgatósága azonban arra az alapra helyezkedett, hogy Wunderlichné praxisa ártalmas lenne a fürdő hírének, és a kért engedélyt megtagadta. Osztrákok veszik a magyar újbúzát. A magyar újbúzát erősen vásárolják az osztrák malmok. Csehország egyelőre tartózkodik még a vásárlásoktól, mert ott kedvezők a terméskilátások, és a cseh malmok még nem látják elérkezettnek az időt, hogy előre vásároljanak búzát. A magyar malmok fokozottan erővel dolgoznak, és úgy látszik, hogy megindult a magyar lisztexport, és a malmok készletében erős csökkenés várható, mire az új búzában megindul a legális üzlet, a malmok raktáraiban alig lesznek számottevő lisztkészletek.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. A folytatásban pedig arról, hogy pontosan 100 évvel ezelőtt 1926. áprilisában indult útjára a 100. gyermekvonat a keleti pályaudvarról. Ez a szerelvény nem csupán egy utazás volt, hanem a remény és az európai összefogás szimbóluma a trianoni trauma utáni Magyarországon. A vonat fedélzetén 800 gyermek indult el Svájcba, Hollandiába és Belgiumba. Akkoriban a hagyományos diplomáciai csatornák beszűkültek, így a kulturális és szociális kapcsolatok, mint ez a gyermeküdültetési program váltak a kitörési ponttá. Külön szerelvények indultak el egyszerre, egy időben? Vagy hogy történhetett ez Hegyeshalomnál? Szétbontották őket, a vonatokat?
Igen, nem Hegyeshalomnál, hanem Ausztria területén, szerintem Salzburg állomáson lehetett.
Milisics Máté történész.
Csak feltételezem a jelenlegi közlekedési viszonyokból, hogy amely Belgium és Hollandia felé ment, azt ott, vagy utána Innsbruck, de nagyjából Ausztriának a nyugati részén lecsatolták, és egy másik mozdony vitte a németalföldi területre, és amit viszont Svájcba vitt, azt a 200 gyermeket, az meg ment tovább Svájcba. Úgyhogy egy hosszú nagy szerelvényről volt szó.
Lehet azt mondani különben, hogy ez az akció ez nem csak egy szociális akció volt, tehát hogy ez valahogy arról is szólhatott, hogy egy olyan ország, ami itt van a Kisantan gyűrűjében, valahogy valakibe tud kapaszkodni, valakivel tud jóban lenni, egy nyugati országgal, legyen az Hollandia, legyen az Belgium, vagy éppen Svájc.
Igen, a hagyományos diplomáciai csatornák elakadtak, vagy legalábbis beszűkültek, ugye itt a Kisantant, vagy egyáltalán Trianon után az új helyzetben Magyarország nehezen találta. Nehezen, igen, most pedig fantasztikus, hogy mondjam, olyan emberi kvalitásokkal rendelkező politikusok is voltak, mint például Bánfi Miklós, aki tudjuk, hogy egyáltalán például a soproni népszavazásnál annak az előkészítésében milyen sokat tett, hogy volt egy magas szellemi tőke, de nagyon nehéz volt az alaphelyzet. És itt például nem csak külügyi diplomatákat vagy külügyminisztereket említenék meg, hanem például Hegedűs Róland, aki egy rövid ideig volt a 20-as évek legelején pénzügyminiszter, és ő is ezt megfogalmazta, hogy Magyarország kitörési pontja pont ez a kulturális terület, és azokkal az országok felé nyitás, akikkel régebb óta megvolt a kapcsolat, de nem olyan aktív, és például a holland kapcsolatokban látta a jövőt, vagyis volt egy konkrét segítségnyújtás, hollandok ugye a legjelentősebb, de mellette ugye belga, svájc, és mondtam még skandináv országok, de volt, hogy angol száz területre is jutottak ki gyermekek, de látták azt, hogy ebben sokkal több minden van, mert a gyermekek kapcsán mind a befogadó családok, mind a küldő családok között kialakulhatnak olyan kapcsolatok, amelyek úgymond Magyarország felé egy pozitív hálót nyújtanak. Több esetben a holland, de mondom akár belga-svájci családokat, aztán Magyarországon vendégül látták a küldő szülők, és sok olyan program is megvalósult, amikor ezekről az országokról ismeretterjesztő előadásokat tartottak Magyarországon, vagyis az a kulturális kapcsolat, ami addig hiányzott, az a gyerekvonatok révén is vált összekapcsolódásra.
Vagyis lehet azt mondani, mondjuk, hogy holland nevelőszülők jutottak el a Balatonhoz, a Kiskunságra, vagy megnézték a főváros nevezetességeit például.
A gyerek üldöztetés után is. Alapvetően ez a 20-as években lezárult ez a program. A századik vonat után is még volt, de egyre kevesebbet tudtak indítani. Részben azért is, mert a magyar kormány is látta azt, hogy amit ugye mások biztosítanak, azt neki kell átvenni. Például ugye a megszólalások is a kormány részéről az volt, hogy most már szükséges az, hogy a kormány végezze ezt a munkát, amit ugye eddig a hollandok segítségével. Viszont a 30-as években ez a fajta egymásra találás, ez folytatódott. Az ott megismert családok egymással is tartották a kapcsolatot, és jöttek Magyarországra. Az elvetett mag, mondhatjuk ezt a bibliai példát, ez később kihajtott, egymás felé nyitott lenni ez a két, hogyha holland-magyarról beszélünk, de hogyha belga, vagy hozzátesszük a svájcit is, akkor ezek a nemzetek.
Arra mi nem beszéltünk, és ez egy fontos szár lehet, hogy ez egyházi történet is volt, egyházi kezdeményezés is. Nyilván Hollandiába református gyerekeket vittek, Belgiumba katolikus gyerekeket.
Nem volt kikötés, csak könnyebben értesülhettek, akik mondjuk református közösséghez tartoztak a lehetőségről, de ugyanezt tudom elmondani, hogy nem volt felekezeti kikötés a gyermek étkeztetéseknél, ami Budapesten és Budapest környékén egyházközségek szervezésében holland pénzből zajlott, hogy ott sem volt az kizáró, hogy valaki katolikus, vagy akár unitárius is, gondoljuk, hogy Erdélyből is jöttek, és ezek a vagonlakok értesültek arról, hogy itt vagy ott ugye ingyen meleg ételhez lehet jutni. Nem volt a felekezetiség kizáró, csak mindig ugye az a felekezet tagja ment el leginkább, aki hallott róla, hogy van, és ezt ugye a saját körben lehetett leginkább megismerni. kormányképviselői, az egyháza, képviselői, a Római Katolikus Egyháza, Csiszárik János címzetes püspök, az evangélikusokat Rafai Sándor és a reformátusokat Ravasz László, a Dunamellyki Egyházkerület püspöke képviselte, és például Ravasz László, és ezt a politikai lehetőséget is megpendített, nem csak a Bibliát, azt mondta, ugye 100 évvel ezelőtt, hogy a gyerekek fogják visszaállítani külföldön az országunk iránti jó bizalmat, és országunknak a hitelét, hogy ilyen szempontból ez persze egy nagy felelősség volt a gyerekek felé is, hogy hogyan viselkednek. És egy picit az ünnepségnek a hátterét, mármint az, hogy milyen külsőségek voltak a beszéden kívül, a Honvédség zenekara játszott, ugye eljátszott a belga, svájci, holland himnuszt, és utána pedig nem a magyar himnusz, hanem magyar hiszek egyet, és utána el is indult ez a gyermekvonat. Maga a vonat fel volt magyar, belga, holland, svájci dászlóval és virágokkal is díszítve. Azt fejezik ki, hogy bár nincs nyelvrokonság se a magyarok és a svájciak, vagy a holland, vagy a belgák között, de végig van egy olyan európai testvériség, amely talán napjainkban is erőforrás lehet.
Most ismét lapszemle és Szalóci Pál.
Három bécsi színház bezárta kapuit. A Magyarország tudósítója jelenti Bécsből. A sivár viszonyok következtében néhány színház a legsúlyosabb válság előtt áll. Ma bekövetkezett a katasztrófa 3 színháznál. Bezárták kapuikat, és legközelebb ugyanez a sors vár más színházakra is. Amundsen léghajója ma reggel elrepült a Spitsbergákra. Az időjárás jobbra fordult, tehát a Norge léghajót ma reggel kivontatták a hangárból, gyorsan felkészítették az útra, és 9:30 már felszállott Amundsen léghajója, hogy egyenesen a Spitsbergákra repüljön. Lemondott a lengyel kormány. Zsinszky gróf miniszterelnök a Belvedérébe ment és benyújtotta az egész kormány lemondását. Még nem lehet tudni, hogy a köztársaság elnöke kit fog kabinetalakítással megbízni. Valószínűleg a centrumból kerül ki az új miniszterelnök, ha ugyan Zsinszky gróf nem kap 3. is megbízást kormányalakításra. Malomból templom. A Magyarország tudósítójától. Tolna megye egyik községében, Decs községben igen érdekes módon építik fel az új katolikus templomot. Decs református község volt, mintegy 2 esztendővel ezelőtt állították fel a római katolikus lelkészséget a községben. A szentmiséket a katolikus iskolában tartották, mert temploma nem volt a községnek. Időközben a Dunántúli Egyesített Hengermalmok RT hatalmas gőzmalmot építetett a decsi állomás mellett. A gőzmalom ügye azonban mielőtt azt teljesen befejezték volna, megfeneklett. Ugyannyira, hogy a malmot utóbb áruba bocsátották. Virág Ferenc az új pécsi püspök kezdeményezésére ezt a munkának szentelt hajlékot alakítják át most Istenházává.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Viszont hallásra!